gyöngeségem és ingatagságom miatt remegés fog el. De bízom benned, megfeszített Krisztus, bízom anyádban, és az örökké valóság felé tekintek. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma tartják a Péter fillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Kiemelték, a Magyar Katolikus Egyház a Szent Atya felhívásához kapcsolódva ma Szent Péter és Pál apostolok ünnepén tartja a Péter fillérek gyűjtését, amely nagyon régi hagyománya az egyháznak. Gyökereit az evangéliumokban és az apostolok tanításaiban találjuk meg. A Szent Atyába vetett szeretetet és bizalmat szimbolizálja, hangsúlyozták. Az ukrajnai és a közel-keleti háborús helyzetek, a világszerte jelenlévő fegyveres konfliktusok és más nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szent Atya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. A Magyar Katolikus Egyház 2024-ben közel 80 millió forint adománnyal támogatta Ferenc pápa apostoli küldetését. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek hálaadó aranymisét mutatott be pappá szentelése 50. évfordulója alkalmából szombaton a budapesti Szent István Bazilikában. A szentmise elején Michael Wallace Benek apostoli nuncius tolmácsolta 14. Leó pápa köszöntőjét. 14. Leó kiemelte a bíboros buzgósággal és az egyház tanító hivatalához való hűséggel végzett munkáját és a kánonjogban való jártasságát. A pápa áldását adta a bíborosra, nyájára és családtagjaira. Süllei László protonotárius, kanonok, érseki általános helynök köszöntő beszédében kiemelte. Erdő Péter szentelése előtt választott papi jelmondata: tieidet és tieidből néked ajánljuk fel, ma 50 év elteltével újra értelmet nyer. Az aranymise kelyhében most nem csak a bor változik Krisztus vérévé, hanem egy egész élet igennyét, áldozatát és szolgálatát ajánljuk fel Istennek, fogalmazott. A bíboros a szentmise végén köszönetet mondott az életéért, a keresztség kegyelméért és papi hivatásáért. Felidézte: gimnazistaként a hivatása megtalálásáért imádkozva újra és újra az a két szó ötlött fel benne, hogy pap és Magyarország. Átadták szombaton Csákváron a felújított evangélikus templomot, melyhez 40 millió forint állami támogatást kapott a plébánia, 25 millió forintot pedig a Csákvár Bicske Csabdi Társulat evangélikus egyházközség tagjai gyűjtöttek össze. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény előtt a távirat irodának elmondta: 2010 óta 3800 templom újult meg, 200 új templom épült, 340 új közösségi ház létesült, és 1850 plébániát, illetve közösségi házat újítottak fel a Kárpát-medencében. Soltész Miklós hozzátette: ezek az eredmények is erősítik a kereszténység üzenetét, amely ellen azonban Európában sok helyen fellépnek. Mészáros Tamás, a gyülekezet felügyelője elmondta: a 155 éves templomban külső és belső felújítást végeztek. A munkálatok során derült ki, hogy a festés helyett a teljes templom süveget cserélni kell, mert a korábbi javítások után beázott és a tetőszerkezet elkorhadt. A templomban a teljes padlózatot kicserélték és fűthetővé tették, valamint új ablakokat építettek be, korszerűsítették az elektromos hálózatot és felújították a padokat. Nem sokkal este 8 óra előtt befejeződött a Budapest Büszkeség elnevezésű rendezvény a Fővárosi Műegyetem rakparton. A rendezvény színpadán felszólal többek között Karácsony Gergely főpolgármester, színészek, több civil szervezet képviselője és az Európai Parlament román alelnöke is. A demonstrálók a Városháza parkból az Erzsébet hídon át vonultak Budára. A Szabadsághidat a Mi Hazánk mozgalom lezárta, ezért a rendőrség nem engedte az eredetileg tervezett útvonalon vonulni a résztvevőket. A résztvevők közgyermekes családok is sétáltak. A tömeget 9 teherautó kísérte, köztük a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az MSZP, az Amnesty International és a Tilos Rádió járművei. Amikor a felvonulók megérkeztek a Műegyetem rakparton felállított színpadhoz, a menet vége éppen csak elindult a Városháza parkból. Atrocitás nem történt a rendezvény idején. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre készülhetünk. A délutáni órákban a gomolyok időszakosan jobban össze is állhatnak, majd estére fokozatosan csökken a felhőzet, néhol az északkeleti határvidéken kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél ismét sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben 30 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia, a 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt, az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni. És ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellért szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt. külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. Majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gunderre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott, Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott, illetve nagyon sok étel, ami a gellértről lett elnevezve, tehát parfé gellértmódra, vagy a gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik, ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Mivel egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással. Tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy vendégei tiszteletére is kreált ételeket. Például van egy étel, a Pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetben. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Hát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátósmesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és cukros vízben, kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A darádiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió íz így jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a Gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti Gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsinta sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a Gundel palacsintának az eredeti autentikus receptje, de említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a Gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a Gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évig volt a Városligeti Gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskót alapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskót alapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládéöntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládéöntettel, sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, a Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palota szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja be a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barack pálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. Mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Talán a kedves hallgatóknak nem sokat árul el ez a kifejezés, és mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, javaslom, hogy mondjuk el, hogy mit is jelent ez a fogalom, bartender.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat. A közhiedelemben ugye vannak a fogalmakkal kapcsolatban problémák. A bartender igazából az egy magasabb pozíciót tölt már be a bárba, mert ő igazán az italok világába sokkal mélyebben beleásta magát. Ez hasonló, mint a kávé szakmába a bariszták, akik a kávé világával foglalkoznak.
Tulajdonképpen nagyon sok mindent tud az italokról?
Így van, sokkal jobban tudja az ízeket is, meg akár illatra is már meg tudja mondani, hogy ha egy kevert italt kell elkészíteni, akkor hogy melyikhez mit lehet hozzá párosítani.
Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban, Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később, a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban, Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén is virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot, én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupppal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának. És akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcscukor teljes egészében, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikában közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nálcukrot használhatunk hozzá.
Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
Így van.
És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre készített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
A limonádékot csak kevergetnünk kell?
Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaró eszközzel.
Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az ízem, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek várhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog verni.
Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút. ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég, ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
És a terítés esetében, minden esetben mondjuk fontos szívószállal fogyasszuk a limonádét?
Nem fontos. Ezt vannak már országok, ahol annyira komolyan veszik ugye itt a környezetvédelmet, hogy nem adnak az italokba szívószálat, hanem hogyha a vendég saját magának kér, akkor fogják csak odaadni. Nem teszik bele, mert hogyha ezt kiszámoljuk, hogy mennyi szívószálat használnánk így el, úgyhogy vannak országok, ahol már nem használnak szívószálat. Nagyon sok ember ugye szkeptikus, és azért kéri a szívószálat hozzá, mert hogy vagy a pohár nincs rendesen elmosva, és ugye általában a pohár szájával érintkezik mindenki, és ezért kérik a szívószálat. Hogyha ezekre a vendéglátó egységek sokkal nagyobb figyelmet fordítanának, akkor valószínű, hogy itt is vissza tudnánk szorítani a szívószálakat. Én még egyet szeretnék megemlíteni, hogy Dél-Amerikában egy kicsit különbözik a limonádé, mert Brazíliában ugye ott nem citromot, hanem lime-ot használnak hozzá. A lime-ról annyit kell tudni, hogy az is egy citrusfajta, de nem annyira savanyú az íze, mint a citromnak. Hogyha valaki nem bírja a savanyú ízeket, akkor használjon nyugodtan hozzá lime-ot. Ugyanolyan, mint a citrom, csak zöld és egy picit kisebb, és Brazíliában a cukorszirup helyett sűrített tejet használnak hozzá. Még szeretnék egy-két dolgot hozzátenni, ami egy nagyon egyszerű limonádé, és ugye használhatunk bátran most már zöld növényeket, akár fűszereket is, mert itt nyugodtan meg lehet említeni akár a levendulát. A levendulának tudjuk, hogy nyugtató hatása van, de bátran lehet használni akár az olaszoknál, ugye közkedvelt bazsalikomot, ugyanúgy a mentát, ami mindenkinek nagyon ismerős, ugye ez egy nagyon egyszerű, akár egy virgin mojito, egy alkoholmentes mojito, vagy akár egy alkoholos mojito. Ezek is ugyanolyan limon ádék, és ezek csak az ismertebb változatok hozzá, amiket bárki megtud. Itt a zöld növénynél, hogyha használunk hozzá, akkor arra mindenképpen figyeljünk, hogy a zöld növényeket, mikor beletesszük a pohárba, akkor csak nyomkodjuk meg magát. Elmondom az elkészítést, és akkor úgy sokkal egyszerűbb lesz majd. Veszünk egy longdrinkes poharat, beledobjuk a lime-ot, kicsit megnyomva, hogy már kijöjjön a leve, egy-két gerezdet beledobunk, majd utána dobunk bele 2-3 vagy akár 4 darab akár bazsalikom levelet, és ezt ugye egy ilyen törőfával csak meg kell nyomkodni. Nem szabad megcsavarni, mert hogyha megcsavarjuk, akkor ugye ez a zöld növény ez már tépődni fog, és akkor ezáltal a levél nem marad egybe benne. Ez az egyetlen egy kis trükkel hozzá, majd utána ugyanúgy a cukorszirupot, az úzott jeget hozzátenni, és felönteni ásványvízzel, vagy akár a kocka jeget, ki melyik változatát szereti hozzá.
Nagyon szépen köszönjük Önnek a praktikus, hasznos jó tanácsokat, remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy szeretettel köszöntöm Kristóf atyát, Galga Hévízi plébánost, aki Lengyelországból érkezett, Szalvatori János szerzetes.
Dicsértessége Jézus Krisztus! 2004-ben kerültem ide Magyarországra, a papszentelésem után közvetlenül. Szalvatori János vagyok, és társaink egész világon szolgálnak különböző országokban. És nálunk a rendben az a hagyomány, ha valaki szeretne külföldön szolgálni, jelezhet az eléljárónak, a tartományfőnöknek, de az nem egyel azzal, hogy oda küldik. Lehet, hogy tartományfőnök másképpen látja a dolgokat, és mást fog javasolni az illetőnek, a rendtársának. Az is előfordulhat, hogy a tartományfőnök valakihez személyesen fordul azzal a kéréssel, hogy figyelj, nagy szükség van ebbe az országba, és látjuk, hogy nyelved is tudsz megtanulni, mi szólnál ehhez, hogy elmennél ebbe az országba szolgálni. Vagy az illető is jelezhet a tartományfőnöknek, amit említettem, hogy igen, nyitott vagyok rá, hogy adott országba szolgálni.
És milyen érzésekkel fogadtad a hírt, amikor megtudtad, hogy Magyarországra kerülsz? Voltál-e már korábban ebben az országban?
Lehet, hogy érdemes kezdeni elejétől, amikor tanultunk szemináriumba. Jöttek rendtársaink, akik különböző országokba szolgálnak, és mesélték adott helyzetükről, kultúrákról, ahol az emberekről, hagyományokról, ahol szolgálnak különböző országokban. Sokat hallottunk, kérdezgettünk, és igazából én is azzal a szándékkal mentem szemináriumba, hogy ha pap leszek, akkor inkább olyan országba szeretnénk szolgálni, ahol pap hiány van. De akkor még nem volt konkrét, hogy ez az ország, az az ország. És amit említettem, szemináriumi idő alatt több pappal találkoztam, hallottam, mit mondanak különböző országokból. És egyszer megjelentek az atyáik, akik itt Magyarországon szolgálnak. De és ez tetszett nekem, amit mondták. És felmerülne bennem az a kérdés, mi lenne, ha. De akkor, amikor kezdtem gondolkozni, hogy én megtanulni magyar nyelvet, az nem, de itt ez gondolat bennem volt, és kezdtem érdeklődni. Jelent, hogy mi a helyzet. Már diakonusként először jöttem ide Magyarországra meglátogatni az atyáikat. Akkor voltak Szödligeten és itt Galgahivizen. És megtetszett nekem, és diakonusként jeleztem tartományfőnöknek, hogy ha szükség van rá, ha jónak látja, akkor nyitott vagyok rá. És igazából nem gondoltam, hogy ide kerülök papszentelés után. És amikor a tartományfőnök kihirdette papszentelésünk után, hogy ki hova kell az első szolgálati helyre, nagyon meglepődtem. Annyira, hogy a rendtársaim, a évfolyam társaim, amikor látták, felolvasta a nevemet, és mondta, hogy Magyarország, tudtam, hogy főleg azt mondta, a rendtársaim, a évfolyam társaim kezdtek röhögni, Magyarország, egyszer nem tudtam, és utána csak megnyugodtam, aha, ott vannak lengyelek, lehet, hogy segítenek, nem, és túlélek. És az volt első ilyen érzésem, igen, jöttem, és itt Golgohivizen kezdtem tanulni magyar nyelvet. Nem jártam nyelviskolába, csak itt faluban lakik egy tanárbácsi, aki iskolában régen tanított orosz nyelvet, és ennek köszönhetően tudtunk is kommunikálni, és utána kis lépésekkel. Először ezzel kezdtünk, hogy olvasni, helyes írás, kiejtés, kis lépésekkel, és arra emlékszem, hogy amikor először tartottam magyarul misét, nem nagyon értettem, mi van leírva. Tudtam, hogy ez a biztos jó szöveg, de inkább arra koncentráltam, hogy jól olvassam fel a szöveget.
Kedves Kristóf atya, akkor légy szíves egy kicsit mutasd már be a Szalvatori János rendet, felépítését, működését, hogyan oszlik meg, mely országokban található Európában, illetve a világban?
A Szalvatori János rendet Jordán atya, illetve Ferenc Jordán atya alapította Rómába 19. században, illetve 19. század végén. És az első gondolata nem volt az, hogy ő szeretne valami rendet alapítani. Én német volt. És amikor már pappa szenteltek ezen a területen, honnan származott, létezett nevezett Kulturkáv, és akkori világi hatalom kívánta, hogy a minden pap, aki szeretne szolgálatba maradni, akkor egyeztessen az hatalommal és engedélyt kérjen. Akkori püspökatya úgy döntötte, hogy ezt nem fogunk csinálni, és elküldte Jordán atyát Rómába, hogy tanuljon. Nagyon szerette tanulni a nyelveket, és ezzel a szándékkal elküldte őt a püspökatya, hogy a Rómában akarod tanuljon a nyelveket, majd meglátjuk, mi lesz. És Jordán atya amikor oda került Rómában, látta, és picit is fáj a szíve a helyzet miatt, hogy ő fiatal papként nem szolgálhat saját földön, és kereste megoldásokat, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az evangéliumot hirdessük a világon, ahol nem nagyon lehet. És kezdte beszélgetni az emberekkel, és gyűltek olyan emberek, akiknek az a gondolat tetszett, hogy a világiaknak is nagyon fontos szerepe van ebben, hogy terjesszük az evangéliumot. Hát a 19. században nem létezett internet, nem volt a televízió, csak újságok voltak, és közösen, illetve Jordan atya vezetésével arra találtak, hogy akkor világiakat abba a feladatba lehet venni, hogy az akkor újságokat készíteni, terjeszteni szórólapokat. Hogy az nagyon fontos szerepe, és ahol pap nem tud, vagy szerzetesek nem tudnak ezt elvégezni, a világiak pedig igen. És jöttek emberek, akik ezt a gondolatot tovább vitték, és segítettek Jordan atyának. Tehát is papok. Jöttek olyan emberek, akik konkrétan munkával nem tudtak segíteni, de például támogatták ezt a műt, mert hát mai napban is úgy van, hogy a pénz nélkül nem tudjuk semmi léteztetni, és akkor ahhoz, hogy kiadják egy újságot ilyen nyelven, vagy olyan formában, akkor pénz kellett, és voltak olyan támogatók is. És lassaskán egyetőbb ember volt, ő voltak köztük, amit említettem, papok is, akik próbáltak ilyen közösségbe élni, és a szentszék látta ezt, és kezdte irányítani, és egy idő után azt javasolták Jordan atyának, hogy próbáltak egy szabályozatot hozni létre, és akkor a szentszékből kaptak ezt a javaslatot, hogy a szerzetesi rendet alapítani, és így született meg először a szalvatoriánus rend, és voltak csak férfiak, de egy idő után akkor szalvator nevének is létrejöttek, és szalvator család akkor két rendből, illetve lehet mondani három ágból áll, szalvatoriánusok, férfiak, és benne vannak papok, meg a civil testvérek, szerzetes testvérek. Vannak szolvatom nővérek, és vannak világi szolvatajánosok, akik támogatják a szolvatajános tevékenységet, akik terjesszék a Jordán. Itt Magyarországon az is érdekes dolog, mert 20. század elején voltak a szolvatajánosok.
Hol voltak Magyarországon?
Na, hol voltak? Vannak is, csak most sajnos nem Magyarország terület, a Temesváron. És ebben a rendházban is Jordan atya járt, látogatta a közösséget, sőt, vannak a levelek, amit odaírt, vagy aláírta. Ez a rendház mai napig is létezik, csak akkor magyar földön volt, és Trianon után sajnos Maromány területre kerül. És azóta szolvatoriánusok nem voltak. Itt Magyarországon szolvatori nővérek voltak. Mária Besnén, meg Budapesten, Huba utcában volt a rendházuk, és ott vezették egy... A Karmelita templomnál elvezették egy iskolát. Itt Magyarországon inkább szolvator nővérek ismertek, mint szolvatoriánusok, és 20 évvel ezelőtt, 98-ban, júliusban jöttek ketten először Lengyelországból a szolvatoriánusok, utána egy évvel később még ketten, és akkor Szödligeten telepettek le 98-ban, és amikor 99-ben még Győri atyáik, Novák György meg Urbányik György jött, akkor osztottak szét, és két helyen szolgáltak, és azóta is itt vagyunk Szödligeten, meg Golgohi vízön, és utána időközben még Szödi-Plibányát is látják el a szolvatorián. Ezen kívül, hogy itt Magyarországon vannak a szolvatoriánusok, akkor itt Európában is sok országban vannak, persze Lengyelország az igen, mert onnan származom, de ezen kívül Szlovákiában vannak, Albániában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, akár Kárpátalján, akár itt a Lemberg környékén is szolgálnak a szolvatoriánusok, Itáliában, Ausztriában is van osztrák tartomány, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, de ezen kívül minden kontinensen vannak szolvatoriánusok, Ausztráliában, Észak-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. Szolvatoriánus rend nem legnagyobb a rendek közül tartozik, de minden kontinensen szolgálnak szolvatoriánusok, meg szolvator nővérek is.
Lengyelország köztudottan katolikus nemzet. Gondolom a papi hivatásod választásánál ez is közrejátszott. Kérlek, mesélj egy kicsit szülővárosodról, neveltetésedről.
Hát igen, statisztikák szerint a Lengyelország az több mint 90%-ok katolikusoknak vallják magukat. Az más dolog, hogy gyakorolják, hogy hogyan gyakorolják a vallást, de igen, a statisztika azt mutatja. Az tény is valóság, hogy változik a fiatalabbak. Legalább idősebbek azt mondják, hogy egyre kevesebb ennek vannak a templomban. Én ezt még nem láttam, mert ritkán vagyok Lengyországban. Meg más dolog, hogy a déli Lengyország az tényleg vallásos terület, északi az nem annyira vallásos, de igen, örülök neki, hogy kép van Lengyországban, hogy vallásos ország és katolikus. Én vallásos család származom. Négyen vagyunk gyerekek, és szüleink úgy neveltük bennünket, hogy nem csak parancsoltak, hogy templomba kell menni, de velünk jártak is. Amikor befejeztem egyik második iskolát, harmadik iskolát, akkor persze ember is kérdezte, hogy mit szeretne csinálni, hogy milyen pályára szeretne fölmenni. És egyáltalán nem gondoltam, hogy pap lehetek, mert iskolákat végeztem, ipari iskolát, utána technikumot, dolgoztam munkásként, de láttam sok jó példát a papoktól, akik plébánián szolgáltak. Valamikor megjelent olyan gondolat, mi lenne, ha én is.
És mikor kristályosodott ki ez az érzés, hogy igen, én a papi hivatást fogom választani?
Úgy volt, hogy voltam minisztrás. Utána már jártam a ifjúsági csoportban, ami templomnál is volt. És nagyon jól éreztem magam ebbe a társaságban, a templom közelébe. Nagyon is aktív voltam, szerettem segíteni abban a feladatban, ha pap szólt, akkor persze, ha nevérek szóltak, akik szolgáltak sekrestében, persze, mindig ott volt. Amikor csak lehetett, amikor nem volt más feladatom, nem kellett menni munkába vagy iskolába, akkor ott szívesen segítettem. Na és befejeztem technikumot, még egy évet dolgoztam, és járt utána ez a gondolat, mi lenne, ha. Na jó, próbára. Egy évet, két évet is kipipálok, nem nekem való, kész. A tervem van az életemre, két szakmám van, dolgozni szeretek, tudok, akkor csak nyugodt szívvel is szeretnek élni az életet talábba. Na de, hát úgy történt, hogy a szemináriumból nem rúgtak ki. Amint nem sajnálom. Mert én is közben láttam, hogy ez az út tényleg nekem való is lehet. És kis lépésekkel tovább mentem ezen az úton, a szemináriumban. Persze elérkeztünk addig a pontig, amikor kellett dönteni, vagy. Na és amit én is úgy fiatalként gondolkoztam, ha eléljárok is, látják, hogy én ide való vagyok, akkor én is érzem, akkor most akkor megteszem mindent.
Kristóf atya, Lengyelország melyik részéről származol?
Én déli részből származom, Bielszkobja a nevű városból. Ez ipari város, 190 ezeren laknak mostanában ebben a városban. Lengyországban ez a város híres arról, hogy a Bülővárosból származott kis polszki. Ilyen kis autó, ami régen is Magyarországon is volt, mai napig is lehet látni néha. Meg azt hiszem a mi generációnk akkor jól ismeri Lalka és Balka című. Ott ebbe a városba készítették, én stúdió mellett jártam iskolába. És tényleg szlovák határtól körülbelül 50 kilométerre van, cseh határtól 30 kilométerre van, Krakótól délnyugat irányában 100 kilométer körülbelül.
És a szemináriumot is ezen az ország részen végezted, Lengyelország ezen területén, vagy teljesen más?
Más, szintén délen van elhelyezve a szemináriumunk. A rendünknek van külön szeminárium, ahol végeznek a teológia kispapok. Az Wrocław mellett a nyugat felé kell picit gondolkozni, ha nézzük a térképre. Wrocław egy nagy város, német határa közelébe, és ezen a környéken végeztünk a szemináriumot. Minden szalvatoriánus lengyel tartományhoz tartozó szalvatoriánus, sőt, mostanában is tanulnak nem csak lengyelek ebben a szemináriumban, van egy kis pap Mexikóból, Fehérországból, Csehországból, voltak Amerikából, úgyhogy most egyre többet is küldenek. Persze egyelőre még lengyelül megy a tanulás, de lehet, hogy ezen is változnak majd.
Hallottam, hogy van egy szép szokás Lengyelországban. Májusban a Lorettói litániát az út mellett sokszor libasorba sorakozva az emberek ilyen kis kápolnákba végzik. Ez még a mai napig élő hagyomány?
Igen, Lengyelországban nagyon tisztelik Szűz Máriát, és mint itt Magyarországon katolikusok is nagyon Mária tisztelők, akkor Lengyelországban is. És május olyan különleges hónap, mert nem csak templomokban tartják a lolitai litányát, de sokszor a falvakban látjuk, hogy vagy utcélén, vagy réten valahol fel van építve, szóval kiskápolna, vagy kereszt, mint itt Magyarországon is utcélén látjuk az a kereszteket, és akkor is jönnek össze emberek este 7-8 óra táján.
És hétköznap is?
Hétköznap. Éppen este, mert akkor végzik eddig a munkájukat, és jönnek össze, adok kis kápolnánál énekelnek, vagy kis keresztnél, összegyűlnek, éneklik a litányát, éneklik pár Mária éneket, és utána mennek haza. Nem csak templomba jönnek össze, csak ott, ahol szomszédban van egy kis kápolna, akkor igen. Sőt, vannak olyan területek, ahol is pap eljön, befejezi a Szentmisi templomba, és mise után akkor megy adott helyre, ahol tudja, hogy most itt ott imádkoznak a litányát, akkor hozzájuk is csatlakozik, és velük is imádkozik.
És a szűzanya tiszteletéről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki Csesztohovát.
Hát igen, azt hiszem leghíresebb búcsújáró hely Lengyelországban, Jasznagóra Csesztohova. Ezen kívül van sok más, de legismertebb tényleg Csesztohova, és ez érdekes dolog, hogy már régóta is léteznek gyalogos zarándoklatok Csesztohovába nyári időbe. És hát úgy sikerült, hogy mi is szolgatályosok vezetünk egy csoportot Csesztohovába, meg másik búcsújáróhely híres Krakóba, Irgalmasság bazilikájába. Az két különböző gyalogos zarándoklatokat vezetünk, egyiket Szanyiszló atya elvállalta, és vezeti krakói zarándoklatot, én Csesztohovába vezetem a híveket. És a csesztohovai zarándoklatról ennyi kell tudni, hogy indulunk Bielsko-Biała nevű városból, és ott egyházmegyei zarándoklat van, gyalogos zarándoklat, 6 napig tart, és be vagyunk osztva, hogy honnan, mikor jöhet a Csesztohovába a gyalogos zarándoklat, mert hát mindenhonnan érkeznek, és egyszerre jönnének a hívek, akkor meg a nagy zavar a városba, a közlekedési zavar, és úgy be vagyunk osztva, hogy ezen a napon érkeznek. Amikor mi érkezünk, akkor 3 egyházmegyei zarándoklat jön Csesztohovába, Bielsko-Bialából, Krakóból és északi részről, Eblong városából. És mi itt csatlakozunk magyar csoporttal a Bielsko-Bialai zarándoklathoz. Ezen a zarándoklaton a Bielsko-Bialából indul több mint 1000 ember. És mi kis csoporttal, körülbelül 50 fős csoportjával csatlakozzunk azokhoz, akik zarándokolnak, és 6 nap alatt velünk vagyunk. Külön megyünk, mert nem tudjuk együtt imádkozni, de mindig, minden nap egy szakaszra is csatlakozunk egy lengyel csoporthoz, és együtt imádkozunk a rúzsafűzér felváltva. Egyszer magyarul, utána lengyelul, magyarul lengyelul, vagy kezdjük el lengyelul, és utána magyarul is felváltva.
És hogy esetleg valaki itt a rádió hallgatás során kedvet kap egy ilyen gyalogos zarándoklat részvételére. Egy napot bemutatná Kristóf atya, hogy néz ki, hogy hány kilométert kell gyalogosan megtenni.
Akkor így szokott lenni, a csesztohovai zarándoklatról mesélünk, mert krakói zarándoklat picit más. A részletes információk mind a két zarándoklatról lehet találni az interneten www.salvator.hu honlapján. Ott vannak információk a rendről, a plébányákról, ahol szolgálunk, és legvégén a zarándoklatokról. És van a krakói zarándoklat, és van csesztohovai zarándoklat, külön-külön leírva, meg a program, meg az útvonal is le van írva. Na, de csesztohovai zarándoklat úgy néz ki, hogy reggel nagyjából 7-kor van a Szent Mise, és mise után indulunk. Megyünk körülbelül 5-8 kilométerig, pihenünk fél órát, 20 percig, és utána megyünk megint 5-8, ahogyan adódik a térképen a következő. És mindig plébányánál, illetve templomnál pihenünk. Tartjuk egy pihenőt, déli órákban egy hosszabb pihenő, úgynevezett ebéd pihenő. Ami érdekes, hogy legalább 3 napig nem kell gondoskodni az élelmiről, mert minden pihenőhelyen kapjuk szendvicseket, leveseket, sok gyümölcsököt, úgyhogy és ezzel magyarázzagat a lakói, hogy ők is ezzel vesznek részt az zarándoklaton, mert ezren vagyunk. És mindenki kap.
Tehát biztos, hogy nagyon fárasztó, de igen, van a gyümölcse.
Igen, igen, mert sok jót tapasztaljuk ott közben. És hát vannak nehéz napok, mert például Császtó, hogy zarándoklaton harmadik nap az legnehezebb, mert több mint 30 kilométerre gyalogolunk, már harmadik nap. Hát ha egy nap gyalogolunk, és utána már pihenek, akkor az bírható. De ha már megyek harmadik nap, és első nap 31 kilométer, második nap 28 kilométer, és harmadik nap 37 kilométer, akkor már elegünk van. És amikor én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, hogy elegem van nap végén, alig bírok, de fölnézek a szomszédomra, balról, a jobbról, neki is elege van, akkor nincs annyira rossz a helyzet, megyünk tovább.
És azért nyugtassuk meg a kedves híveket, aki vállalkozik egy ilyen gyalogos zarándoklatra, és mégis útközben elfárad, vagy egészségügyi problémája van, akkor van mód arra, hogy egy picit pihenjen.
Hát igen, zarándoklat végén meg úgynevezett menti autók, persze ez nem menti, de olyan autó, ami elviszi olyan ember, aki tényleg már nem bírja, legalább a pihenőhelyig elviszi, de ha nem, akkor arra a helyre viszi, ahol lesz szállás.
Meg a buszok is úgy tudom, hogy kísérik a
hát, ahová be tudnak menni, illetve ez egy busz van, mert mi autóbusszal menjünk innen Magyarországról Bielszkóbjába, és ez a busz végig maradt velünk, és ahová akkor bemegy, és bárki nem bírja tovább menni, akkor közösség miatt, akkor jó, hogy felszállom, segíteni kell, ilyen úgy szokott lenni nálunk, csak ezt a havai zarándoklaton.
Köszönjük szépen ezt az ismertetőt, hát ha valaki kedvet kapott hozzá,
hát lehet jelentkezni, ha nem az időn, akkor jövőre, nagy szeretettel várunk.
www.salvator.hu internet címen utána tud nézni.
Thank you. Kedves hallgatóink, az Isteni Üdvözítő Társasága, ismertebb nevén a Szalvatoriánus Rend egyik tagjával, Kristóf atyával, Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!